mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk elején a 153. dicséretünket énekeljük. A 153. dicséret így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz, egy Istent megismerhet. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket az 512. dicséret első három versének éneklésével. Az 512. dicséret első verse így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja a szódat. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Lukács evangéliuma 12. fejezetében, a 13. verstől a 21. versig.
Példabeszéd a bolond gazdagról. Akkor megszólalt valaki a tömegből, Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig azt mondta neki, ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Majd így szólt hozzájuk, vigyázzatok, őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az ember élete. És mondott nekik egy példázatot. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, azért magában így okoskodott. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. És azt mondta, ezt teszem, lerontom a csűreimet, és nagyobbakat építek, és azokba takarítom be minden gabonámat és javamat. És azt mondom lelkemnek, én lelkem, sok javad van, sok esztendőre eltéve. Helyezd magadat kényelembe, egyél, igyál, vigadozzál. Isten pedig azt mondta neki, bolond, ma éjjel elkérik tőled a lelkedet, amiket azért magadnak készítettél, kiéj lesznek. Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem Istenben gazdag. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk. Olyan nagy ajándék az, hogy a te házadba jöhetünk, és téged dicsérhetünk. Te látod, Uram, hogy milyen sokszor mi is inkább csak a pénzt, a vagyont hajhásszuk, és nem a te ügyedben gyűjtünk kincseket, nem te szerinted való kincseket gyűjtünk. Uram, pedig rád kéne figyelnünk, hiszen te adtad a legnagyobb kincset, a legnagyobb ajándékot, a te fiadat. Köszönjük neked, Uram, hogy mi ezt megismerhettük. Köszönöm neked, Uram, hogy te adtad nekünk a te fiadat is, hogy bűnbocsánatot adsz nekünk. Kérlek, add, hogy tudjunk figyelni a te igédre, add, hogy megértsük a te üzenetedet. Tied, Uram, a dicsőség. Amen.
Amen. Istenünk bűnbocsájtó igéjét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az Isten igének hallgatására készülve a 474. dicséretünket énekeljük. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a 49. Zsoltárban. Az Isten igéjét és azt követő magyarázatot a gyülekezet leülve hallgassa. A karmesternek, Kórah fiainak Zsoltára. Halljátok meg ezt mind, ti népek, figyeljen-e világ minden lakója, közemberek, főemberek, gazdag és szegény egyaránt. Szám bölcsességet beszél szívem elmélkedésre, értelem. Példabeszédre fordítom fülemet, hárfaszóval kezdem rejtvényemet. Miért féljek a gonosz napokban, amikor nyomorgatóim bűne vesz körül, akik gazdagságukban bíznak, és nagy vagyonukkal dicsekesznek? Hiszen senki sem válthatja meg testvérét, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. Mivel a lélek váltsága drága, végképp le kell mondani róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt, de meglátja. A bölcsek is meghalnak, a bolond és ostoba is elvész, gazdagságuk másokra marad. Azt gondolják, hogy házuk örökké megmarad, és lakóhelyük nemzedékről nemzedékre, földjüket magukról nevezik el. Pedig az ember akkor sem marad meg, ha tisztességbe van, hasonlít az állatokhoz, amelyeket levágnak. Ez a bolondok sorsa, és követőik mégis gyönyörködnek a szavukban, Szela. Mint a juhok úgy kerülnek a sírba, a halál legelteti őket, és reggel már az igazak uralkodnak. Alakjukat elemészti a sír, és nem lesz lakásuk. Csak Isten válthatja ki lelkemet a halál kezéből, mikor magához ragad engem, Szela. Ne félj, ha valaki meggazdagodik, ha házának kincse gyarapszik, mert semmit sem vihet el magával, ha meghal, kincse nem száll le utána. Ha életében áldottnak vallja is magát, és ha dicsérik is, hogy jót tett magával, mégis atyái nemzedékéhez jut, többé sohasem lát világosságot. Mert az ember, ha tisztessége van is, de nincs okossága, hasonlít az állathoz, amelyet levágnak. Kedves testvérem, készüléskor egy réges-régi reklám jutott eszembe, valahogy ez annak idején beleégett a retinámba. Egy férfi, aki így rá esik egy halom pénzre, és közben fülig ér a szája, és mosolyogva mondja ezt a szlogent, hogy a pénz nem boldogít, a pénz nem boldogít. Mondja, de közben az ellenkezőjét sugallja, igenis egyedül a pénz az, ami boldogít. Nem vagyunk vele mi is így, keresztény emberek? Nem mozgatja ez cselekedeteinket, sugallja döntéseinket, hogy minél több pénzünk legyen? Nem a vágyaink mentén szoktunk mi cselekedni? Nem ez a dicsekvésünknek az alapja? Minél többet tudjak felmutatni? Minél többet keressünk? Minél nagyobb legyen egy dologban a hasznunk? Mert a pénzen meg tudom magamnak venni a boldogságot. Nem mindegy az, hogy mennyi lesz majd a nyugdíjam. Ha valami bajom van, akkor pénzen tudok mozgósítani embereket. Telik arra, hogy akár magánkórházba szüljek, és mindent megadjak a kisbabámnak, majd a legjobb iskolába tanítassam, hogy ő is gazdag ember legyen, hogy jól éljen, legkevesebb munka nélkül. A gazdag emberek sokáig élnek, hiszen tudnak maguknak akár szerveket is venni, meg jó orvost megfizetni, meg tudják vásárolni a szenvedés nélküli életet. Pénzen tudok magamnak időt is venni, szabadságra menni, és ezt úgy tölteni el, ahogy azt akarom. Elutazhatok a világ bármely pontjára, bármivel, még karantén idején is, mert a gazdagok felette állnak a törvénynek. Elsőként kapják meg majd az oltást, és nem gond naponta teszteket csináltatni. Beülhetnek egy előkelő étterembe, és bármit rendelhetnek. Vagy megvehetem magamnak a legmenőbb kütyüket, és hozzá még plusz extrákat is. Vehetek magamnak szépséget, külsőt, mert szinte mindent kicserélhetek magamon, dús hajat, vakítóan fehér fogakat, szabadhatok új alakot. És aki gazdag, az egyben hatalmas is, mert irányíthat embereket. Megvehet szavazatokat, véleményeket, uralhatja sajtót, vehet magának tévécsatornát, ezen keresztül pedig formálhatja a világot. Ő szabja meg, hogy mit fejlesztenek, mit tanítsanak, mi legyen a törvény. Pénzzel lehet az embernek a maga oldalára állítani pártokat, kormányokat, halkan mondom, hogy talán még egyházakat is. És nem az számít, hogy mi az erkölcs, az igazság, a hűség, a jóság. A többhöz több kell, mégpedig még több, hogy még nagyobb biztonságot adjon, és ahhoz, hogy az ember megszerezze magának, nem válogat eszközökben. korrupció, lopács, bestelenség, meg annyi bűn tapad hozzá, és a gazdagok valahol mindig megúszszák a büntetést, mert lefizetik a bírókat is. Mondhatjuk erre, hogy hát ez micsoda igazságtalanság. Pláne, hogy nekem meg nincs annyi. Nekem meg nem telik arra, hogy. Pedig egész életemben keményen dolgoztam, a másik meg egy életművész volt. Pénz azután pénz szül, és van, akinek sohasem lesz. A gazdagok biztonságba tudják magukat, a szegények pedig kiszolgáltatottak, félnek, próbálnak tiszták, egyenesek maradni, de közben szűkölködnek. Megéri tisztán élni? Megéri a becsületesség? A világban nem ezt tapasztaljuk. Igenis számít a pénz. És akkor jön ide ez a 49. Zsoltár, ami teljesen mást állít, hogy is van ez. Halljátok ezt, mint ti népek, figyeljen a világ minden lakója, közemberek, előkelők, gazdagok és szegények egyaránt, egy titokról, rejtéről beszélek, énekel, mégpedig hárfa kísérettel ez a zsoltáros. Miért féljek? Ha arra nézek, amit a világba tapasztalok, akkor jogosan uralkodhat el bennünk a félelem, a harag meg a tehetetlenség érzése, de akkor az irányítja az életemet, s mögötte ott van az ős ellenség. A félelem valahol egyetemes emberi érzés, jelen van gazdag, szegény életében, ott van a hívő és a hitetlen életében is, és tudatos szerkesztése a Szentírásnak az, hogy az év minden napjára jut benne egy bátorítás, hogy ne félj. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Portéos félelem igazgat bennünket, mindegyikünket születésünktől fogva a haláláig, és ezt a félelmet, ezt bizony a pénz nem fogja megoldani. A múlt heti gyerektáborunkban, az előző héten a bátorság volt a téma, és minden nap olyan bibliai személy volt előttünk, aki ismerte ezt a titkot, hogy hogyan is lehet legyőzni a félelmet. És az első napi beszélgetésben próbáltuk a gyerekekkel kimondatni, hogy mitől félnek. Az egyik kisfiú nagyon büszkén mondta, egy hatodikos, hogy ő bizony semmitől. Mondja ezt hatodikos korában, aztán megkérdezném pár év múlva. De ez valahol csak a felszín volt, hogy sorolták, hogy igen, én egy állattól, egy póktól, vagy egy helyzettől, mert éppen dolgozatot írunk, mélységtől vagy magasságtól. Jó dolog az, hogyha meg tudjuk így fogalmazni a félelmeinketnek az okát, azonban a szívünk mélyén igazából nem tudjuk megfogalmazni, hogy mitől is félünk. Miért van az, hogy az egyik félelmünk elmúlik, azon nyomban ott van egy másik. Valahol félelmetes az egész világ körülöttünk, jobb is talán nem tudni róla, és a folyamatos szorongásban nem jó élni, mert megbetegíti testünket, lelkünket, megbénítja a mozdulatainkat, berekeszti szavainkat, és hosszú távon megöl. Egy furcsa kísérletről olvastam, nem tudom, hogy igaz volt-e, vagy sem, egy pszichológus végezte el, börtönbe ment be, és egy halálra ítélten végezte el ezt a kísérletet, akinek már tulajdonképpen mindegy volt, hogy hogy is hal meg. Azt mondták neki, hogy cseppekben kivéreztetik, és el is helyezték egy ilyen ágyra, és érezte, ami történik vele, hogy fogy a vére, hogy egyre lassulnak a cseppek, de igazából ezzel az emberrel nem történt semmi sem, csak szimulálták az egészet. De amikor lassult a hang, amit hallott, akkor lassult a pulzusszáma is, és meghalt, infarktust kapott. A félelme megölte, a halál félelme megölte. Mert leginkább mi a haláltól félünk, amit nem fogunk elkerülni, ha csak nem jön vissza az Úr Jézus Krisztus hamarabb. És a gazdag emberek is félnek a haláltól, mert lehet, hogy ki tudják tolni az idejét, de elkerülni nem fogják. És az a rossz hírem, hogy igazából mi nem tudjuk kitolni a halálnak az idejét, mert azt mondja az Isten igéje, hogy életem ideje kezedbe van, azaz az Isten kezébe van. Fiatal korban talán ez nem jön elő ilyen elemi erővel, de később annál inkább. És a Zsoltár itt nagyon keményen fogalmaz. Azt mondja, hogy a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állathoz, amely kimúlik. Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, halál lesz a pásztoruk. Tehát a halál szempontjából teljesen egyformák vagyunk az állatokkal, még hogyha küzdünk is ellene, utolér minket, és odaátra nem viszünk semmit sem, még hogyha az utódaink telepakolják a koporsót is. Valahogy oldásként lehet jutott eszembe az a régi történet, amikor még több volt a koporsós temetés, és ott álltunk a kántor hölgyel az utolsó pillanatánál a elhunytnak, és az özvegy megállította a temetés szertartását, és bedobott valamit a koporsóra. Mi ott álltunk közel, és láttuk, hogy mit dobott be. A kántorom nem bírta tűrtőztetni a nevetését, bebújta mögöttem. A fogsorát dobták utána az illetőnek. Ugye, mert ott van ez az érzés, hogy neki arra még szükség lesz, majd ő azt oda tovább viszi. Hát az a rossz hírem, hogy oda át nem fogunk vinni semmit sem, viszont az a jó hírem, hogy nem is lesz szükségünk műfogsorra, különösen nem, mert az Isten újjáépíti az egész testünket. De a halál, ahogy végzi itt a földön bennünk a munkáját, valahol mindenkit egyenlővé tesz. Ahogyan világra jött anyja méhéből mezítelenül, úgy megy el ismét, ahogy jött, semmit sem kap fáradozásáért, amit magával vihetne. Ezt a Prédikátor könyvében olvassuk. Halál pásztora egy félelmetes kép, örök Isten nélküliség szenvedésben. Jézus felteszi a kérdést, hogy de mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall. Amiért küzdöttünk, amit építettünk, másé lesz. És most is félhetünk a holnaptól, hogy mi lesz velünk, mi lesz a második hullámmal, hogy fogja életünket befolyásolni a vírus, de maradjon bennünk a Zsoltárnak a gondolata, Zsoltárnak a kérdése, miért féljek a gonosz napokon? Ugye a gonosz napokat nem fogjuk elkerülni, azonban a félelem ellen van orvosság, itt a Zsoltárban, hiszen senki sem válthatja meg életét, nem adhatunk váltságot Istennek, mert ebben is Istennel van dolgunk, ember nem képes magát megváltani, kiváltani ebből a helyzetből. És itt van a Zsoltárban ez a fordulópont, ez a bizonyos de, két betű, de jelzi a fordulatot, hogy van megoldása az embernek, egyetlen egy megoldása, amit az Isten készített el számunkra, de engem Isten kivált a holtak hazájából és magához vesz. Ez a csúcspontja a Zsoltárnak. Kérdezhetjük, hogy mitől ez az újongó bizonyosság, mit tud ez a Zsoltáros, miben különb a többinél. Ez a Zsoltáros valahol az Isten kegyelméből tudja, hiszi azt, amiről az egész új szövetség beszél, ami Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiában teljesedett be, aki egyetlen egy megoldás a halálra. Mert az emberi élet Isten előtt nagyon-nagyon drága, megfizethetetlenül nagy az ára, kincsekben nem lehet kifejezni. Lehet olvasni arról, hogy egy-egy bonyolultabb gyógyszer, egy kezelés mennyibe kerül, hogy egy egész ország összefog egy kisgyermekért, hogy ki tudja fizetni a kezelését, azt az egy injekciót, ami talán majd segít, de a halált nem tudjuk kitolni. Jézus Krisztus azért öltött emberi testet, hogy helyettünk bűnösökért emberi testében elszenvedje a halált, bemutassa az engesztelő áldozatot a bűneinkért. Ő letette az élet árát, ott maradt a kereszten, és hagyta azt, hogy vele megtörténjen a legrosszabb, azért, hogy mi ő benne éljünk. És harmadnapra feltámadta halottak közül Isten erejével, legyőzte a halált, És ez a megváltásunknak a csodája, hogy Isten Krisztusban kiváltott bennünket a holtak hazájából, és magához vesz minket. És az örök élet már itt a földön, ő benne elkezdődhet, már itt a földön miénk lehet. És ez Istennek érthetetlen, kegyelmes szeretete, ami számunkra, és ráadásul ingyen van. Megváltásra van szükségünk, a pénz erre nem képes. Bolond ember az, aki a gazdagságában bízik. Ezért is hallottuk az Isten tisztelet elején a bolondnak a példázatát, míg éjjel elkérik a te lelkedet, és amiket gyűjtöttél, kiéi lesznek. Hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztusban megváltója van az életünknek, mert ő az életünk. És nagyon-nagyon fontos, hogy ebben nekünk bizonyosságunk legyen, mert ez határozza meg földi életünket, de a halál utánit is. És ne engedjük, hogy ebben bárki elbizonytalanítson minket, hiszen a mi megváltásunk biztos alapon nyugszik, nem emberi teljesítményen, nem hitemen vagy szívjóságomon, hanem túlmutat rajtunk Krisztus áldozatára, a Golgotai keresztre. És a hitünk is tőle kapott ajándék, tehát benne lehetünk biztosak. Spurgeon, a nagy igehirdető azt mondta egyszer, hogy a gazdagság által támasztott különbségek megszűnnek Krisztus keresztje alatt, mert ott egyformák vagyunk. Hogyan éljük tehát hátra levő életünket? A Zsoltárosnak az a nagy tanácsa, hogy ne törődjünk azzal, amit testi szemeinkkel látunk, mert az csak irigységet fog gerjeszteni bennünk. Ne hagyjuk, hogy a szívünket kikezdje a gazdagság démona. Ne a másik ember életére, javaira nézzünk, és ne másokhoz szabjuk magunkat. Nem érdekes. Még akkor sem, hogyha ettől harsog a sajtó. És gondoljuk meg, hogy mire való a pénz, mire való a vagyon. Mi az, amiért érdemes küzdeni egy életen át? Miért is törekszem mindig többre? Mi szerezhető meg a pénzen, és mi az, ami nem? És nem kellene éppen ezért máshogy gazdálkodnom vele, mint ahogy eddig tettem? Nem kellene inkább elengedni a gazdagságot, mint sem görcsösen szorongatni? Pál apostol azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek Jézus Krisztusért, és veszni hagyok mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Bár csak eljutnánk idáig. A hívő ember életében nem szabadna, hogy nagy teret kapjon a pénz, inkább csak annyit, hogy Isten céljaira használjuk. És jó lenne, hogyha nagy szerepet kapna az életünkben az Istennel való kapcsolat. Hogy hagyjam azt, hogy a jó pásztor, az életpásztor, a Jézus Krisztus füves legelőkön és csendes vizekhez terelgessen, itt a földön. És mi lehetünk Istenben gazdagok, az ő javaiban, mert ő adja ezt nekünk, ő elkészíti ezt nekünk naponta. Kincseket ne itt a földön gyűjtsünk, hanem olyanokra pályázzunk, amik oda át várnak minket. Hívő ember jól tudja, hogy az élete nem a sírig tart, hanem a java még ezután következik. Ezért nem kell félnünk, mert az Atya tenyerén élhetünk, mint drága véren megváltott gyermekei. Pál apostol egyik levelében ezt mondja, hogy ezért mindenkor az Úrral leszünk. És úgy vigasztalja félelmes szívű tanítványait, hogy azt mondja nekik, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amen. Isten igére válaszként a 175. dicséretet énekeljük, rosszul írtam a papírra, elnézést kérek, a 175-et énekeljük, ami így kezdődik, hogy gyűjtsünk oly kincset, melyet a tűzkoha hévforrósága nem emészt meg soha. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy megváltásunk Jézus Krisztusban elvégeztetett, hogy benne kiváltasz minket a holtak hazájából, és örök élettel, bocsánattal, a te országoddal ajándékozol meg. Köszönjük, drága Urunk, hogy feltámadást ígérsz, mint ahogy Krisztus feltámad harmadnapon, úgy akarod a mi életünket is majd megépíteni. És bocsásd meg, Urunk, hogy tudván tudjuk ezt, de mégis megkísért az ellenség, megkísért a pénz szeretete minket. Bocsásd meg, Urunk, hogyha nem rád tekintve hozzuk meg döntéseinket, hanem a világi trendeknek megfelelően. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ami nem tőled van az életünkbe, azt tudjuk megvallani, kezedbe tenni, elengedni, és tudjunk olyan kincseket gyűjteni, ami neked kedves, amik várnak ránk örökkévaló országodban. Köszönjük, hogy előtte drága mi életünk, és te fel is tudod azt még használni, hogy neked szolgáljunk. Könyörülj rajtunk, hogy így lehessen. Urunk Istenünk, visszük eléd a gyászoló családot, akik az elmúlt héten álltak meg, szerettük ravatala mellett. Vigasztald, erősítsd őket, ajándékozd meg őket élő hittel, szívbéli reménységgel, hogy rád bízzák magukat, és tovább lássanak elmúláson és síron. Urunk Istenünk, töröld le szemükről a könnyet. Kérünk, hogy áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.